sztrájk indult a Boeing harci gépeket gyártó üzemeiben. Egyébként ők milyen vadászgépeket gyártanak?
Gyakorlatilag a Boeing az kontribútor szinte az összes amerikai harci repülős projektben, úgyhogy ezt így, hogy típusra lebontva nem tudnám neked megmondani, de az S sorozatnak egy jelentős része ott készül, és még nagyon sok olyan is készülött, ami nem Boeing, effektíve nem Boeing tervezés.
Mekkora kiesés az, hogy most át kell alakítaniuk úgymond a termelést, hogy tudják teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket?
Alapvetően, hogyha a sztrájk miatt bénul meg a gyártás, akár átmeneti időre, az elég nagy veszteségeket szokott okozni a repülőgépgyártóknál, tekintettel arra, hogy az ellátási lánc, tehát a repülőgépgyártó beszállítói gyakorlatilag napra pontosan legyártotta alkatrész gyártási menetrenddel rendelkeznek, és akkor, amikor a sztrájk miatt mondjuk egy végső összeszerelő üzemben nem működik a gyártás abban a pontosságban és abban a precizitással, ahogy az eredetileg el volt tervezve, akkor ugye a gyár nem tudja fölvenni azokat az alkatrészeket, amiket egyébként napra pontos precizitással megrendelt a beszállítóitól, és így tovább. Tehát ugye ez az egész dominó, az egész lánc elkezd megborulni. Ez alapvetően egyébként pénzügyi veszteséget okoz, illetve azt, hogy végső esetben, vagy szélsőséges esetben még a beszállítóknál is valamilyen módon át kell alakítani, vagy le kell állítani a termelést. Aztán a nap végén a sztrájk miatt milyen késedelmet szenved a repülőgépeknek az átadása. Ez akár polgári, akár katonai repülőről van szó, utána ennek pedig a szerződéses kötelezettségek terén van hatása, tehát ez azt jelenti, hogy a repülőgépgyártónak pénzügyileg kompenzálni kell az ügyfelét, akár légitársaság, akár egy valamilyen országnak a hadserege.
Milyen követelés az, amit nem tudott teljesíteni, vagy nem akart teljesíteni a gyára a dolgozók felé?
Az amerikai repülőgépgyártónál a szakszervezetek most elég erős tárgyalási pozícióban vannak az elmúlt néhány év reputációs és mindenféle minőségi veszőfutásának köszönhetően. Jelen pillanatban egy 40%-os általános béremelési igény áll szembe a vállalat 25%-os fizetésfejlesztési ajánlatával, ami hát azért testvérek között is 15%, ez egy elég komoly szakadéknak számít. Azt is mondhatnánk így első hallásra, hogy hát túlzott kéréseik vannak a dolgozóknak, ami egyébként lehet, hogy igaz is lenne, ezt nem tudjuk ilyen nagy távolságból megállapítani, de valójában sokkal inkább arról van szó, hogy a dolgozóknak az érdekvédelmi képviseletői most kihasználják azt a helyzetet, hogy nagyon sok munkaügyi konfliktust kell simítani a cégnél, és most amit lehet bevasalnak a társaságon.
Feltételezem, nem egy pár órás sztrájk kezdődik majd éjfélkor.
Több mint valószínűleg nem egy pár órás sztrájk, ugyanakkor volt már példa arra a történelemben, hogy elég hamar vége lett, igaz, ennek az ellenkezőjére is. Gyakorlatilag most mi a helyzet a Boeingnél, és talán innen érdemes kiindulni, hogy az elmúlt évek veszőfutásai, ami a 737 Max-szal kezdődtek, aztán az utána kiszivárgó mindenféle jelentések a munkaügyi konfliktusokról, a gyártási precizitásról, a technológiai precizitásról. Gyakorlatilag a Boeing küzd egy nagyon komoly reputációs problémával. Ez a helyzet, ami tényleg a 737 Max-ok katasztrófájával kezdődött, ez egyébként is egy rendkívül kedvezőtlen pénzügyi helyzetbe sodort a több évtizedes múltú amerikai repülőgépgyártó vállalatot, és könnyen lehet, hogy az lesz a vége a dolognak, hogy most inkább lenyelik azt a veszteséget, amit a dolgozók úgymond kielégítése, tehát a dolgozók igényének a kielégítése jelent, és újraárazzák a gépeiket, vagy azt mondják, hogy tiszta lappal indulunk most, mint hogy hosszú hetes munkaügyi konfliktusnak lépjenek előbe.
Egy érdekesség a repülés világából a sztrájkon túl. Lehet, hogy lenőmják az Antonov 225-öt, már ami a befogadó képességet illeti, ugye ez a világ legnagyobb teherszállító gépe, mégpedig egy, még ugyan nem készült el, de nagy valószínűséggel elkészül egy olyan gép, ami pedig hatalmas szélturbina lapátokat fog tudni, ilyen 100-110 méteres darabokat is tudna szállítani. A lényeg nem is a nagyságában rejlik, mert ugye az Antonov 225-nek elég komoly, tehát akárhol nem tudott azért az leszállni. Ez a gép viszont egy viszonylag egyszerű reptére is le tud szállni, sőt olyanra is, ami nem feltétlen betonozott. A cél pedig az, hogy a szélturbinákat minél több helyen tudják felépíteni, mert hiszen minél nagyobb egy szélturbina, annál nagyobb teljesítményt tud ellátni. Ugyanakkor sokan szkeptikusok, hogy ez valóban megépíthető-e. Nyilván, mint szakértő, te hogy látod ezt a dolgot?
Nem szeretnék titkot csinálni abból, hogy a eddig elolvasott információk fényében egyelőre még én is a szkeptikusok táborába tartozom. Egyébként a kérdésértőben rejlő megállapítás, hogy talán el fog készülni egy ilyen repülőgép, amúgy ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Amikor ezt az eredeti hírt olvastam, akkor sokkal inkább arra a mondatra figyeltem föl, miszerint már egy startup projektről van szó, miszerint már 150 millió dollárt összegyűjtöttek ennek a repülőgépnek a fejlesztésére. Na most, ha rossz indulatú szeretnék lenni, akkor azt kéne mondanom, hogy lehetséges, hogy ennek az egész projektnek az volt a célja, hogy ezt a 150 millió dollárt össze lehessen gyűjteni. Azért fogalmazok ilyen maliciózusan, mert egyébként 150 millió dollár az egy repülőgép fejlesztésében elképesztő alacsony összeg, talán egy heti fejlesztői munka kerül ennyibe, hogyha megnézzük mondjuk emblematikus utasszállítókat, akkor mondjuk az Airbus A380-asnak a fejlesztési költsége az jócskán 3 milliárd euró fölött volt, tehát itt a nagyságrendeket érdemes összevetni. Maga a terv és az elképzelés, mármint hogy nagy szélturbinákat lehessen eljutatni olyan helyekre, ahol aztán azok gazdaságosan tudnak működni, az egy jó terv és egy kétségkívül zöld elképzelés. Én azt az egyet nem értem, és erre sehol nem találtam választ ennek a projektnek a leírásában sem, hogyha az lenne a cél, hogy a világnak a különböző infrastruktúrától távol eső helyein óriási nagy szélkerekeket építsenek, akkor ahhoz miért nem elegendő a szélkerekek áttervezése oly módon, hogy kisebb méretű részegységekből összeállítható legyen. Miért egy olyan repülőgépet kell hozzá tervezni, amiből 2, maximum 3 darab épülhetne összességébe. Tehát ez gazdaságilag számomra egy rendkívül irreális vállalkozásnak tűnik. Arról pedig nem beszélve, hogy azt én nagyon nehezen tudom elképzelni a fizikai törvényei alapján, hogy adott egy az AN-225-ösnél 20 méterrel hosszabb és 10 méterrel nagyobb Sanchez távolságú repülőgép, de az lényegesen kisebb és rosszabbul felszerelt repülőtereken le tud szállni, hogy kipakolja a rakományát, mint ahogy ugye ezek a tervek vannak. Szóval nekem sok dolog nem jön itt össze, de kétségkívül megvan az esélye annak, hogy egy startup cégben olyan innováció koncentrálódik, ami megoldja ezeknek a kérdéseknek a fizikai kihívást.